Önök az Ezer Arcú Kína című műsort hallják, a mikrofonnál pedig Szűcs Péter. Ez a program a kínai China Media Group és a Trend FM közös produkciója. Minden hétköznap este 8 után hallhatnak érdekességeket Kínáról, kultúráról, gazdaságról vagy a mindennapokról. A mai műsorban ez utóbbiról lesz szó. Az első részben arról, hogy egy 72 éves bácsi kapott egy speciális eljárást, aminek segítségével az agyával tudott robotkart irányítani, így ihatott egy pohár kólát. A műsor más részében pedig arról lesz szó, hogyan fejlődik Kínában a vasút. Nem kicsit, hanem nagyon. Tartsanak velem a következő 20 percben, itt az Ezer Arcú Kínában.
Ezer Arcú Kína.
Lebénult páciens saját anyának irányításával ihat kólát egy speciális technológia segítségével. 2 éven át az ágyhoz volt kötve a 72 éves lebénult Zhang bácsi, de most végre egy kort kólát tudott magához venni az agy számítógép interfész elnevezésű technológia segítségével, és így ő lett a legidősebb beteg, aki Kínában megkapta ezt a kísérleti kezelést. Fogja meg a kólásdobozt, mozgassa a szája felé és végezzen néhány beállítást. Zhang bácsi az orvosának utasításait követve irányított egy mechanikus kart. Amikor végre megtette, hatalmas tapsot kapott az Ziyang Egyetem Orvostudományi Iskola második kórházának kórtermében. Az orvosok és a családtagok is éjjeleztek és ünnepeltek, pedig az egész folyamat mindössze 30 másodpercet vett igénybe. 2 éve egy közlekedési balesetben a nyugdíjas tanár a nyakától lefelé lebénult, de teljesen tudatában volt és van a környezetének. Tavaly augusztusában családja megállapodást írt alá a kórházzal és az Ziyang Egyetem kutatócsoportjával az agy számítógép interfész program elvégzéséről, azzal a reménnyel, hogy áttörik a fizikai akadályokat és javítsák Zhang bácsi életminőségét. Most 5 hónappal később tud inni, enni, kezet rázni, sőt, kedvencét, a madzsongot is tud játszani a számítógépen. Az agy számítógép technológia kutatása és fejlesztése 1924-re nyúlik vissza. A technológia 70-es években kezdett kialakulni, a 90-es évek végén a 21. század elején kezdett el igazán virágozni. A kínai orvosi csoport egy nagy pontosságú sebészeti robotot használt, hogy 2 mikroelektródás tömblapot küldjön az idegi jelek észlelésére. A négyzet alakú apró csipeken 100 tű van, és azért tenni, hogy minél több neuronkisülést fel tudjanak ismerni. Zhang Jianmin, az Ziyang Egyetem Orvostudományi Iskola második kórházának professzora és a kutató csoportja a műtét során az elektródákat beültette Zhang bácsi agyának jobb oldalába, a motoros kéreg 5. rétegébe, amely a jobb oldal felső végtagjának mozgását vezérli. Az elektródák egy számítógéphez kapcsolódnak, amelyben egy robusztus online dekóder és a visszajelzéses tanulási rendszer is be van építve. Ez rögzíti az agy által kibocsátott jeleket, és átadja a konkrét parancsokat a robotkarnak. A BCI technológia közvetlen utat épít az agy és a külső eszközök között, hogy csatornát létesítsen az agy elektromos nyelvének dekódolására. Ha a gerincvelő és a motoros idegi utak megsérülnek, de az agykéreg funkció még megbízható módon működnek, az agy közvetlenül vezérelheti a külső eszközöket, magyarázta Zhang Jianmin, a kórház idegsebészeti osztálynak igazgatója. Említése méltó az is, hogy a 72 éves páciens EEG vizsgálata is nagyon nehéz volt. Zhang bácsi eddig a világon a legidősebb beteg, aki ezt a kísérleti kezelést kapta.
Világszerte néhány híres kutatóközpont kezdett foglalkozni évekkel ezelőtt az agy számítógép interfész fejlesztésével, de Kínában ez volt az első. A hasonló nemzetközi kutatásokhoz képest a mi kezelésünknek 2 jellegzetessége van. Az egyik, Zhang bácsi, az önkéntes páciensünk már 72 éves. Más országokban a kutatások általában fiatalokkal történtek. Hatalmas különbség van a fiatalok és az idősek agyjelei figyelme között. Az idős páciens agyjeleinek mérése is nagyon nehéz volt. A másik jellegzetesség az, hogy a dekódolás során nem hivatkozhatunk a külföldi kutatócsoportok adataira és tapasztalataira, amelyek csak a fiatal páciensekre vonatkoznak. Az idős páciens kezelésében mi vagyunk az elsők.
Fogalmazott Zhang Jianmin, a kórház osztályvezető orvosa. A tudomány csak a munka egy részét képes elvégezni, a betegnek magának is tennie kell az erőfeszítéseket. A csipek beültetése után Zhang bácsi több mint 4 hónapos adaptív képzésen ment át, hogy elsajátítsa ezt a készséget. Először megtanulta, hogyan kell mozgatni a kurzort a képernyőn az elméjével, és hogyan lehet azt 2- és 3-dimenziós térben mozgatni. Azután megtanulta az agyával irányítani a robotkart, hogy az 9 irányba tudjon mozogni. Végül képes lett a robotkart irányítani, hogy olyan bonyolult felsorolt mozgásokat hajtson végre, mint például a kézfogás, a vízivás vagy az evés. A nyugdíjas tanár lett a legidősebb robotkart elméjével irányító beteg az egész országban. A BCI alapú agyi irányítása a tudományos kutatás területének egyik fontos témája az utóbbi években. Az amerikai Pittsburgh Egyetem és a Caltech kutatócsoportjai lehetővé tették a bénul betegek számára, hogy ezen a technológián keresztül irányítsák a robotkart. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója 3 éve elindította a Neuralink nevű vállalkozást, remélve, hogy a technológiát majd iparosíthatja. A technológiát bevezető orientációs találkozón Elon Musk kutatási csoportjának egyik neurológusa elmagyarázta, hogyan működik a beültetési műtét egy hagyományos agyműtéthez képest.
A hagyományos agyműtét nem olyasmi, amire a betegek örömmel várnak. Általában egy fogót rögzítenek a koponyához, hogy a beteg mozdulatlanul feküdjön a műtőasztalon. Gyakran borotváljuk a hajat, a betegeknek nagy és látható hegeik maradhatnak. A Neuralinknél egy teljesen más betegélményt akartunk létrehozni. Azt is szeretnénk lehetővé tenni, hogy a páciens benyugtatózva is tudatánál maradjon, vagyis megszabaduljon az általános anesztézia bonyolultságától és annak kockázatától. Célunk az, hogy egyszerűsítsük az eljárást. Nagyon kicsi nyílás a bőrön, fájdalommentes lyuk a koponyán, a csipek gyors és pontos beültetése a kéregbe, majd kitöltjük ezt a lyukat a koponyában az érzékelővel, lehetővé téve a seb bezáródását.
Kínában a technológia és a figyelem középpontjában áll. 2014-ben a Zhejiang Egyetem kutatócsoportja elektródát helyezett be egy önkéntes agyába, amely lehetővé tette, hogy a robotkart agyával irányítva kőpapír ollót játszon. Az orvosi alapkutatás végső célja a betegekkel kapcsolatos gyakorlati problémák megoldása. Ez az eredmény segíthet a végtagbénulásban szenvedő betegeknek a mozgásfunkcióik rekonstrukciójának megkezdésében és az életminőségük javítása érdekében, mondta Zhang Yamin professzor. Egy élő szervezethez szorosan kapcsolódó technológiaként az agy-számítógép interfész még rengeteg klinikai kutatást igényel. 2005-től kezdve egyre több vállalat és intézet indított klinikai kutatásokat invazív vagy nem invazív kezelési módokon, és több áttörést is elértek. A külföldi kutatásokhoz képest a kínai kutatás ugyan még gyerekcipőben jár ezen a területen, és a kutatók inkább választják a nem invazív kezelési módot, amelyen a számítógép és a robotkar kap agyi jeleket a hordható elektródás eszközökön keresztül. De az információszerzés pontosságának szempontjából ez a nem invazív megoldás nem olyan jó, mint az invazív megközelítés, ugyanakkor a kilökődés és a műtéti kockázatok szempontjából kiváló. Az orvos emellett azt is elismerte, hogy meg kell oldani a műszaki szűk keresztmetszeteket a technológia széleskörű alkalmazása előtt. Például meg kell oldanunk a csípbeültetés utáni jelgyengülését, további kutatásokat kell végeznünk az agykárosodás elkerülése, illetve a biztonság és a hatékonyság további javítása érdekében, fogalmazott Zhang Yamin. Az agy-számítógép interfész és az ehhez kapcsolódó agytudományi kutatások a nemzeti stratégia része lett Kínában, az Egyesült Államokban és Japánban is. De jelenleg még hiányzik egy nemzetközi szabvány az agyi jelek gyűjtésére, dekódolására és elemzésére, amivel az Zhejiang Egyetem kutatócsoportja is kénytelen volt szembenézni az agy-számítógép interfész kifejlesztése során.
Ezer arcú Kína.
A kínai új évhez köthető tavasz ünnep az utazás időszaka. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, hogy családjukkal ünnepeljenek. Bár az idén az új koronavírus megjelenése miatt bevezetett korlátozó intézkedések következtében nagyon sokan nem utazhattak el, mégis tömegeknek sikerült eljutni rokonaikhoz. Ez a nagy utazási időszak általában a holdúj év előtt 15 nappal kezdődik, és mintegy 40 napig tart. A kínai vasút évek óta tartó gyors fejlesztésének eredményeképpen a tavaszünnepi szállítási kapacitás fokozatosan javult, és a kínaiak hazautazása gyorsabb és kényelmesebb lett az évek folyamán. Congsu Mudanyiang városból származik, és 8 évvel ezelőtt ment először Pekingbe, amikor felvették az egyetemre. Ezt követően Pekingben kapott munkát, és ez az év már a 9. alkalom, hogy tavaszünnep idején hazautazik. A korábbi vonatok nagysebességű vonatok lettek, és a 9 év alatt Congsu egyre gyorsabban tudott hazautazni. Most őt halljuk.
A tavasz ünnepi utazás iránti legfontosabb érzésem az, hogy egyre gyorsabb. 2012-ben a rendes vonat 23 órán átment, 2013-ban és 2014-ben az Express 17 órát, 2018-ban a forgalomnak pedig átadták a nagysebességű vasutat Peking és Mudanyian között, így az út már csak 9,5 órán át tart. A legfőbb érzésem az, hogy az idő egyre rövidebb, a vonat pedig egyre gyorsabb, és a vasútépítés nélkül nem valósult volna meg az ország sok részében a legtöbb beruházás.
Az 1970-es évek végén Kína reform és nyitás politikájának eredményeképpen rengetegen kezdtek el máshol dolgozni és tanulni. A kínai hagyományos ünnep a tavaszünnep idején ezek az emberek kelnek útra, hogy családjukkal ünnepeljenek, és az ünnep után ismét visszatérjenek a munkahelyükre. Ezért kialakult a tavaszünnepi utazás, ami bátran állítható, hogy a legnagyobb méretű időszakos migráció. Az 1990-es években Congsu apja Mudanyianból Guangzhouba ment dolgozni. Mudanyiang város az észak-kínai Heilongjiang tartományban, Guangzhou város pedig a dél-kínai Guangdong tartományban fekszik. 48 óra volt az út akkoriban vonattal. Congsu apja elmondta, hogy 1999-től kezdett dolgozni Guangzhouban, és akkor még nem volt közvetlen vonatjárat a két város között. Vonattal elment először Pekingbe, utána Guangzhouba. Amikor hazatért, vonattal utazott először Pekingbe, utána Pekingből Harbinba, végül busszal Mudanyiangba. Abban az időben nehéz volt jegyet is vásárolni. El kellett menni a vasútállomás jegyirodájába, ahol több mint 10 nappal korábban már sorba kellett állni a jegyért. Egy alkalommal nem is sikerült neki vonatjegyet vásárolni a hazafelé, így a tavaszünnepet Guangzhouban kellett töltenie. Congsu anyja 2000-ben a tavaszünnep előtt nem vásárolt fekvőhelyes jegyet, ezért 40 órán keresztül kellett ülnie a vonaton. A vagon teljesen tele volt, még vécére is alig lehetett kimenni, de azért örült, mert hazamehetett. Régen egész éjszaka a vasútállomás jegyirodájánál kellett sorba állni a jegyért, most viszont már mobiltelefonon kényelmesen lehet vásárolni. Régen kevés volt a jegy, most jut mindenkinek. Congsu szerint egyre könnyebb vonatjegyet vásárolni tavasz ünnep idején is.
Régen telefonon lefoglaltam a jegyet, utána a vasútállomásra vagy a jegyirodába mentem, ahol sokáig álltam sorba érte. 2013-ban és 2014-ben a jegyeket már meg lehetett vásárolni az interneten is, nem kellett a vasútállomásra menni, megtakarítottunk sok időt. Az utóbbi években új szolgáltatás jelent meg, az előjegyzés. Ha valaki nem tudott jegyet venni, kérheti, hogy jegyezzék őt elő, és amikor valaki visszaadja a jegyét, akkor ő automatikusan megveheti. Ez nagyobb biztosítékot jelent számomra.
Régebben, ha utazott, Congsu instant tésztát evett a vonaton, most akár futárral is rendelhet magának mobilon ételt. A vasút ügyfélbarát szolgáltatásai nagy benyomást tettek a fiatalokra. Korábban hazamenetelkor sok ennivalót kellett vásárolni, instant tésztát, gyümölcsöt, innivalót és a többit. Tehát volt mit tenniük korábban is a hagyományos vonatokon, de túl egysíkú volt ez az étkezés. Most a nagysebességű vonatokon sokféle étel van és finomak. Ha nem ezeket akarja valaki enni, akkor egyszerűen rendelhet is ételt mobilon, és az ételt kiviszik a vasútállomásra, vagy akár a vonatban a helyére is viszik. Statisztikai adatok azt mutatják, hogy 1978-ban Kína vasútvonalainak teljes hossza 52 ezer kilométer volt, 2019-ben viszont már 139 ezer kilométer, és a nagysebességű hálózat is fejlődött. A nagysebességű vasútvonalak teljes hossza 35 ezer kilométer, ami az első helyen áll a világon. Egyre sűrűbb a vasúti hálózat, egyre több a nagysebességű vonat, és egyre kényelmesebb szolgáltatások javítják a tavaszünnepi utazók szállítását. Tavaly Kínában több mint 10 új nagysebességű vasútvonalat adtak át a forgalomnak, amelyek összes hossza meghaladja 4000 kilométert. Ezek a vasútvonalak Kína sok tartományát átszelik, így vége van annak a korszaknak, amikor sok régióban nem volt nagysebességű vasút. Tavaly december 30-án hivatalosan átadták a forgalomnak a Peking-Zhangjiakou vasútvonalat, ami a világ első 350 km/órás intelligens nagysebességű vasútja, a hossza 174 km Peking, valamint a hebei tartományi Zhangjiakou között közlekedik. Ezen kívül a Peking-Zhangjiakou vasútvonal Chongli szárnyvonala is megkezdte a működését. Ez közvetlenül a Tianjin téli olimpiai faluba érkezik. A Peking-Zhangjiakou nagysebességű vasútvonal működése hozzájárul a Peking Jianjin hebei térség integrált és összehangolt fejlesztéséhez, és biztosítja majd a gyors és kényelmes közlekedést a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokra. Ez a vasútvonal a Kína közepes és hosszú távú vasúthálózati tervezésének fontos része, a pekingi északi vasútállomásról indul, a Hebei tartományi Ziankó városába érkezik, és nyugaton kapcsolódik a Zhangjiakou Hehot és a Zhangjiakou Datong vasútvonallal. A fejlesztéseket követően ezeken a vonalakon is jelentősen csökkent a vonatok menetideje. Erről Zhu Dianping, a pekingi vasúttársaság utasszolgálati osztályának vezetője a következőket mondta.
A vasútvonal átadása után Pekingből Zhangjiakouba a korábbi 3 óra 7 perc helyett 56 perc alatt lehet eljutni. Pekingből Hehotba 9 óra helyett 2 óra 18 perc az út, Pekingből Datongba régebben körülbelül 6 óra volt az út, mára ez 1 óra 42 perce csökkent.
A Peking-Zhangjiakou vasútvonal Csongli szárnyvonalán is megindult a közlekedés. Ez a szárnyvonal a Peking-Zhangjiakou vasútvonal Xiaoyuan északi állomásától indul, és a Taizicheng téli olimpiai faluba érkezik. Hossza 53 kilométer, és főként a 2022-es pekingi téli olimpiai játékoknak nyújt majd szolgáltatásokat, és így lehetővé válik, hogy a pekingi északi vasútállomásról 1 óra 4 perc alatt eljussanak az érdeklődők az olimpiai faluba. Taizicheng lett a világ első nagysebességű vasútállomása, amely olimpiai faluban épült. Az olimpiai falu vasútállomásának főnöke elmondta, hogy az állomás sokfajta tranzit lehetőséget nyújt, így kényelmet hoz a téli olimpia sportolóinak és az utasoknak is. A Peking-Zhangjiakou nagysebességű vasút nem csak a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokat szolgálja majd, hanem a kínai intelligens nagysebességű vasút mintaprojektje is. Az intelligens konstrukció, az intelligens berendezések és az intelligens működés integrációját valósította meg, megnyitva a világ első intelligens vasútját, amely ráadásul 350 km/órás sebességet tesz lehetővé a teljesen automatizált vonatoknak, amelyek automatikusan indulnak, automatikusan működnek, és automatikusan állnak be az állomásra, és természetesen az ajtók is a megfelelő időben automatikusan nyílnak ki. Ezen kívül a vasút erre a vonalra e-jegyeket árul, és arcfelismerés után lépteti be az állomásra az utasokat, ami a fejlesztők szerint kényelmesebb az utasok számára. Hu Tingshou, a kínai Vasúti Kutatóintézet tudományos technológiai és információs osztályának vezetője elmondta, hogy az elmúlt 4 év alatt sok tapasztalatot gyűjtöttek az intelligens megoldások területén. A Peking-Zhangjiakou vasút mintaként jó alapot teremtett a kínai nagysebességű vasút fejlődésének. Ez a szakasz a kínai intelligens nagysebességű vasút építésének új kiindulópontja, és a jövőben tovább javítja a vasút munkáját. Hu Tingshou hozzátette még, hogy a Peking-Zhangjiakou vasút megnyitotta a kínai intelligens nagysebességű vasút korszakát, és a következő években nem csupán a nagysebességű vasútvonalakat bővítik Kínában, de tovább folytatják az intelligens vasúti kutatásokat is.
Ezer arcú Kína.
Ennyi volt már a műsor, én megköszönöm figyelmüket, Szűcs Pétert hallották. Ez a kínai China Media Group, valamint a Trend FM közös produkciója. Minden hétköznap este 8 után hallatnak érdekességeket a távoli Kínából. Minden jót!